A Debreceni Református Kollégium baráti köre a közelmúltban tartotta hagyományos találkozóját. Az eseményen Szabó Dánielt, egy 90 éves öreg diákot köszöntöttek, akinek átadták a Szenci díjat. Szabó Dániel édesapja református lelkipásztor volt, ebben a szellemben nevelkedett. Politikai okok miatt villanyszerelő lett, és csak később végezhette el a Debreceni Református Teológiai Akadémiát. De papi dolgozatát nem fogadták el, így soha nem lett felszent. Lelkipásztor. 1990-ben a Tiszáninneni Református Egyházkerület főgondnoka lett. Pályafutása során meghatározó volt az iskolák alapítása, illetve a missziói szolgálat, melyet a mai napig folyamatosan végez. Szabó Dániellel Papp Beatrix beszélgetett.
Hogyan értékeli most ezt a díjat?
Megmondom őszintén, hogy meg vagyok hatva, és érzem, hogy ez több, mint amit én tettem, letettem volna az asztalra. Benne van ebben a barátaim, testvéreim, munkatársaimnak a szeretete, benne van sokaknak a támogató magatartása, akik között Isten kegyelméből még életben maradtam. Ezek nem érdembeli dolgok, hanem kegyelemből vagyunk, és éppen azért egyrészt meg akarom nagyon hálásan köszönni, másrészt pedig már is a szívemben ott vannak azok, akiknek le kell osztanom ezt a díjat. Mindenek előtt aznak a két társamnak, akikkel a legtovább voltunk még hárman életben, ami egész évfolyamunk, közösségünk vonatkozásában, de akik maguk is vagy öt esztendeje már elmentek, így egyedül maradtam az egész akkori évfolyamból, akikkel én itt tanulmányaimat kezdtem. Sajnos már 20-30-40 éve elmentek jelentősen. Tehát úgy érzem, úgy tudom, hogy valamit Isten kegyelméből most a kezemben adnak, amit én nekem nagy szeretettel és örömmel kell továbbosztanom, ha ők már nincsenek is itt közöttünk, de itt van egyik társamnak a 28 unokája gyermekeivel együtt, másik részről szintén, de aztán ott vannak mind azok, akik között szolgálok, hiszen előbb-utóbb Isten maga munkája az, hogy túl a családi és a baráti kapcsolatainkon sok-sok testvérrel ajándékoz meg. Így vannak határon belül és kívül, hát nagyon sokan, akik között megengedte Isten, hogy valamit végezzek, alapítsak iskolákat, vagy egyéb intézményeket, cigány gyülekezetek várnak. Szintén Sárospatak környékén már éppen telefonáltak, hogy el ne maradjak azért, mert itt valamilyen ünnepség is van most, és az elkötelezettségét érzem ennek a díjnak. Talán egy kicsit még egész kicsi apró részletek is közel jönnek, hiszen Szenci Molnár Albert volt az, aki a zöld határon olyan sok könyvet gyűjtött össze, hogy háromszor kellett oda-vissza átlopnia, átmenni, amíg átkerültek erre az oldalra a dolgok. A magunk nagyon kicsi, és a magam nagyon kicsi egyszerű életében én is gyakoroltam magam a zöld határokon, és aztán mindenféle egyéb színű határokon való átjárásban, és legfeljebb azt mondhatom, hogy valóban az ő életének a nagyságához semmiképpen nem illik az én nagyon egyszerű életem, de végül is olyan nagyságok foglalkoznak velünk, mint az Úr Jézus, mint a mi atyánk, és akkor ő megengedi, hogy az ő kiváló szolgái észrevegyenek olyanokat, és hát erősítgessenek, vagy biztatgassanak olyanokat, akik ő hozzájuk képest földi, emberi viszonylatban is nagyon egyszerű, kicsi életek, ilyen vagyok.
Beszéljünk a pályafutásáról. Hogyan indult az ön élete?
Egy hattagú gyermekközösségben vagyok második gyermekként. Indultam, és azt mondhatom, hogy nagyon nagy ajándék, hogy hitben, mélyen elkötelezett és hitben járó szüleim voltak. És ez azt jelentette, hogy Helyő Csabán, ahol én születtem, és mind a hatan a régi parókián, akkor még nem a kórház volt a hát egyetlen megoldás, hanem az otthonokban, lakásban születtünk, és biztos, hogy nem csak a családba születtem, hanem már akkor beleszülettem természet szerint abba a gyülekezetbe, amelyeket édesapámék, és aztán majd mi is nagy családunknak tekintettük, illetve őket is úgy tekintettük, ők úgy minket, mint az ő családjukat, mi pedig őket úgy, mint a mi családunkat. És aztán ebben a közösségben nőttem föl.
Lelkipásztor volt az édesapja.
Igen, lelkipásztor volt. Benne voltak, édesapám erősen szociális érzékű volt. Istentől kapjuk ezeket a különböző ösztönzéseket és ajándékokat. Ő ilyen volt, aki aztán nagyon szeretett volna lelkiekben, ismeretben tovább jutni, és így skóciai ösztöndíjjal, illetve skóciai tanulmányúttal is hosszabb időt töltött kint, és édesanyám hasonlóképpen megfelelő társa volt édesapámnak a szolgálatokban. Jellemző volt az ő erős szociális érzékükre, hogy nem rontották el, és nem tévesztették szem elől az arányokat. Egy népegyház is vagyunk. Én jobban szeretem ugyanazt mondani, egy történelmi egyház. A népegyház egy Volkskirchének a fordítása. A történelmi egyházban inkább kifejeződik az, hogy Isten jelen van a történelmünkben, akár ami nemzeti, akár ami egyházi, akár ami család és egyéni történelmünkben. És így történt, hogy én aztán ebben a közösségben nőttem, akkor én is ott ültem a napi 100 kicsi gyermek között, akik téglára tett lócát, nem lócák, deszkákon ültek, és gyakorlatilag édesapámnak volt egy kis öröksége, és az egy olyan vagonyi termés volt, és a nagyon nehéz 37-es esztendőkben egész idő alatt a gyülekezet asszonyaival minden nap megebédeltették ezt a gyermekseleget. Ebben a legkedvesebb az volt, hogy mi nem külön kaptunk otthon valami jobb kosztot vagy egyebet, hanem a gyerekekkel ültünk együtt. Nem gondoltuk, hogy Isten készítgeti a kapcsolatainkban azokat a nehéz helyzeteket, amelyek nem soká érkezni fognak a háborúval, és amikor majd ezekkel a kis erőtlen életekkel együtt leszünk, és majd esetleg éppen az ő otthonukba fogadnak be, amikor minden innen már kiszorultunk, hogy egyéb. Tehát volt egy ilyen része, aztán része volt az indulásomnak az is, hogy egy gyógyíthatatlan beteg állapotba kerültem egy 5-6 év körül, amikor egy általános vérzékenység, van ennek egy sajátos megnevezése is. Ez nem azt jelentette, hogy ha elvágom magam valahol, akkor vagy egy foghúzás, vagy egyéb, hanem az egész szervezeten belül az erek elengedték a nagyon folyékony véremet, és nagyon sok minden kísérlet mellett és után végül már elfáradtak szinte a szülék, folyamatosan hetente édesapám vérén éltem, és egy ilyen helyzetben mégis valaki megvizsgált, pontosabban jelentette a szüleimnek, amikor minket egy gyülekezet Miskolcon, akik szerettek bennünket, összehozott egy kedves Simmer Gusztáv nevű professzorral, akinek 5 orvos fia volt, és akinek a legidősebb fia Szent Ágotai János néven, akadémiának a főtitkára. És ő azt mondta, hogy most írtam könyvet, betegségről nem gyógyítható, de szoktam általában imádkozni a betegeimért, minden betegemért, amikor otthon vagyok már. És ha mégis ez a gyermek még élne, újból jövök, mert a gyülekezeteinkben vannak néhányan, keresztjénnyé vált zsidók, és nem biztos, hogy életben maradnak, meg akarom őket látogatni. És így történt, hogy akkor édesapám mondta, hogy köszönöm, professzor, nagyon köszönöm az imádságot, köszönöm a tájékoztatást is, ezt a nagyon nyitott, őszinte tájékoztatást. És mondta azért, hogyha mégis 3-4 hónap múlva még a nagyobb társadalmi nyomorúságaink érte, hogy a megszállás, német megszállás, mint egyéb, a közösségeinket már, akkor még ha él ez a gyermek, akkor még örömmel megnézném. És amikor 3-4 hónapban visszavittek, azt mondta, ez nem az a gyermek, ez a gyermek egészségesnek tűnik. Tehát volt egy ilyen megtapasztalásom gyermekkortól kezdve. Ennek része volt az, hogy a nagyon elfáradt szüleim, amikor imádkoztak értem, és mindenféle rossz irányba akarták őket terelni, ilyen spiritista és egyéb irányokban, mert nagyon frissen mindent észrevéve visszakoztak ezekből az utakból, akkor azt kérték Istentől, hogy csak akkor merik már kérni az életemet, el vannak már fáradva, hogyha az ő szolgálatára gondol az Úr az én életemmel. így indult el, és egy nagyon háborús időszakban bontakoztunk ki, amelyikben azért sok mindent kaptunk, ugyancsak ajándékképpen a megmaradást. Bombázások voltak már akkor vasgyárban, tiszai pályaudvaron, s másért már nagyon sokan haltak meg, és Isten kegyelméből mi ebben megmaradtunk, illetve nagy ajándék volt az is, hogy magunk is bekapcsolódhattunk üldözött életeknek a mentésébe. Én emlékszem, hogy 10 éves voltam, amikor hát a rádiót kellett hallgatni vasárnap, amikor már jelezték, hogy fliegelalarm, bácska baja, légiveszély, be kellett mennem a templomba, meghajtanom magam. Édesapám tudta, hogy be kell fejezni a szolgálatot. Egyrészt. Másrészt viszont nagyon sok menekültünk volt, üldözött menekültünk volt. Édesanyám gyermekként, árvaként nőtt, nagyapám, nagymamám, ő Isten hamar hazahívta, nagyapám pedig több nyelvet beszélő tolmás volt a monarchiában, és hát a német volt, és az ő édesanyjának is, tehát a nagymama édesanyám részére is szintén otthon. A nagymama meg az édesapa nevelték, és ők otthon németül beszéltek. Így lett ő német anyanyelvű, amit Isten fölhasznált nagyon, mert amikor már a nagy visszavonulások alkalmával egész Miskolcot, egész Eljő Csabát elárasztották az óriási német visszavonuló katonai egységek, mindenütt keresték a pihenőhelyeket, a alvóhelyeket, egyebeket, és így rögtön lefoglalták a hosszú nagy parókiánkat és az irodáját, és édesanyámnak az anyanyelvi németségével pedig ilyen nagy bizonyos tiszteletadással voltak, egy kicsit úgy tekintették, hogy mi talán ilyen partizán egyéb támadással szenved is itt ebben az irodában, hát védjük őket, vagy legalább nem egy veszélyes hely. Azt nem tudhatták, hogy ők védik a mi üldözöttjeinket, mert csak egy ajtó választotta el azokat, akik ott többen palástal betakargatva, előttük Biblia kihajtva, már szakált eresztve és egyéb ültek, és hát nagy kétségek között várták, hogy vajon megmarad-e az életük. Egy konyháról főztek a német főhadiszállásnak és az üldözötteknek, és amikor már nagyon hát szembetűnő volt a minket hát ellenőrizni akarók számára, de akartak mindenképpen jönni a nem éppen jó szándékú, elkötelezett szélsőséges csapat, már nem is mondok rossz neveket, ilyen szempontból nyilas világ is volt azért jelen, és akkor édesanyám szólt, hogy kérem, ilyen nagyon rendezetlen életű emberek zavarják az uramat is a készülésben, zavarják majd önöket is, küldjenek ki két német katonát, küldjék el őket. Szót se tudtak váltani, el kellett fogadni a magasabb fokozatát a hatalomnak. És Isten végül ezeknek az életét, közöttük zsidó testvérénk életét is úgy mentette meg, hogy védte az ellenség hát tiszti vonalával. Aztán ezek is megmaradtak. Tehát akkor lettem én is már nagykorú szinte, mert édesapám, amikor már nem tudtuk hova rejtegetni a lakásban, nagyon sok oda menekülő életet, akkor egy alkalommal mondta, hogy egy szintén 18-19 éves zsidó fiú menekült hozzánk. Nagyon szépet akart mondani édesapámnak, és azt mondta, hogy azért mertem idejönni. Azt mondták, ön nem csak pap, hanem ember is. Kicsit ez fordítva lett volna jó, ha mondja, de biztos nem volt annyira általános a magatartás, így volt a szívében. És akkor így fogadtuk el, és akkor édesapám mondta, fiam, eddig mindig számon kértem, hogy a kutya előtt miért nincs víz, a baromfi előtt miért nincs víz, ha hazajöttem, és nagy meleg volt. Most valami más mondok. Most egy életet kérek majd, nem én, hanem Isten rajtunk számon, és mi már nem járhatunk arra a rejtekhelyre, mert akár hogyan van, az édesanyja német nyelve nem fogja megmenteni azt, hogy mi mindig egy helyre felnőttként étellel, fűtéssel, pakolásával megy, de te egy gyermek vagy, te veled nem fognak ilyen értelemben még hát gyanakodni. És akkor így történt valóban, és emlékszem, hogy ahogy fütögettem neki esténként, rendezgettem egy olyan helyen, amit aztán reggel mindig újból egy nagyon rendezetlen raktár képet kellett, hogy musasson, szét kellett dobnom mindent, amit össze-összeraktam, hogy hol fektetem le, és állt felettem, és mondta, hogy tudsz-e, Dani, hogy tudsz tüzet rakni? Én nem tudnék, való lehet, hogy a 6. emeleten laktak Budapesten, vagy hol, minden falusi gyerek tudott tüzet rakni, és akkor, hát, Isten kegyelméből az ő életem megmaradt, és akkor úgy éreztem, hogy felnőtté lettem. Nagyon hálás voltam érte, maig hálás vagyok érte Istennek, hogy ezekben ilyen korán adott már szolgálatokat. Aztán a későbbiekben folyamatosan újabb meg újabb tennivalók támadtak nagyon gyorsan. Tehát munkás gyerekekké váltunk 14 éves koromtól már. Én korán reggeltől dolgoztam az első munkahelyem, reggel 5-től délután 5-ig volt egy magán kedvesényei bácséknál, aki azt mondta, nem veszlek föl, fiam, ez nem gyermeknek való. Egy malteros láda megrakva két embernek, 60-70 kiló, itt fogsz hagyni. Egy szálló igévé vált, én mondtam, ha meghalok a munkába, akkor sem akarom feladni. És hála Istennek, Isten kegyelméből nem volt könnyű. 4 órakor keltem, este 6 órára értünk vissza, volt egy kis zsíros kenyerünk, egy újságba belecsavarva, és nem is voltam, egész életben nem voltam szabadságon, sohasem vakáción, de mindig megvolt a munkahelyünk, egész gimnazista idő alatt már végig dolgoztam, és utána aztán érettségi után pedig villanyszerelő szakmát tanultam, akkor már nem volt esélyem, édesapám már nagyon hát állandóan támadott helyzetben volt, éppen a nagyon erős evangéliumi szolgálattevés miatt, ez már egy ébredési korszak volt, akkor egészen a háború előtti időben már indultam, úgynevezett betániai mozgalom és a belmissziói mozgalom, és hát már nem voltunk messze attól, ami aztán bekövetkezett, hogy el is kellett hagyni. Hát majdnem Hortobágyig kerültünk, de Ónodig kerültünk, viszont akik nálunk laktak szintén már menekülteként, azokat tőlünk Hortobágyig vitték, és aztán így volt, hogy akkor én is villanyszerelő szakmát szerezhettem, papírjaimra, amiben kértem, hogy valóban jelentkezni, orvos szerettem volna lenni, azt írták, kérem, ajánljuk önnek, hogy fizikai munkával építse a szocializmust. Magamban gondoltam, hogy azt csinálom 14 éves korom óta, és még a szakmával is, aztán később a hivatásos képkocsi jogosítványos egyébbel, tehát nagyon közel voltunk egyrészt már a lelki ébredésnek is a nagyon jelentős szellemi mozgás. Abban az időben a lelkész feleség az egy fizetetlen főállás volt. Édesanyám folyamatosan várta a naponta, percenként, ha szabad nem túlzás mondanom, jövő életeket, akikkel imádkozott, beszélgetett, és édesapám még bevezették az önkéntes egyháztagságot, tehát sehova nem mentünk a pénzért. És aztán így volt. És akkor nagyon nagy ajándék volt, hogy ezek mind már mögöttünk volt akkor, amikor végre a teológia felé jöttem. Azzal a gondolata, hogy talán később még Isten ad majd alkalmat egy orvosi irányba. De Istennek már más volt akkor a gondolata. Végig nagyon jól éreztem magam, mert nem volt idegen, sőt, nagyon itthon voltam, pályamunkát is készítettem, és jegyeim, és hát mutatták, hogy olyan jól érzem magam, hanem akkor 56-ban a disszidens orvostanhallgatók helyére vettek föl Debrecenbe fiatalokat, és a volt osztálytársaim szóltak, most gyere, Danikám, üres helyek vannak. De akkor Istentől olyan erős lelki intést kaptam, egész éjszakai tudsakadásban se egy valakin keresztül, aki Istennek a lelke munkája folytán nagyon jelentős belső felismeréseket kapott, és anélkül, hogy bárkinek szóltam volna erről a gondolatról, úgy gondoltam, befejezem a teológiát, és akkor ott folytatom, és az én barátaim ez a nagyon egyszerű élettel együtt imádkoztak, egy idős néni volt, és aztán amíg imádkoztak, ez a néni megszólalt, és azt mondta, mondjátok meg néki, én ezt Istentől kapom a szívemben, hogyha elhagyja azt a helyet, hova állítottam, én is elhagyom őt. És amikor ezt nekem kérdezte a néni maga, hogy hova akar menni, Dani. Mondták, hogy nem tudja, nem akar sehova, most egy pályamunkát csinált, együtt vagyunk teljes szívvel bent a teológián. Jöttek haza. Dani, hova akarsz te menni? Hát ez, mondom, nézzétek, nem akartam ezt mondani nektek, de tovább akartam még tanulni. Akkor kértem Istent, hogy reggel az ígével erősítse meg. És egy olyan ígért mondta, nem fogok keresni semmit, ami az aznapi íge lesz. És pontosan arról volt szó, hogy valaki ki akarták kerülni az Úrnak a gondolatát, és Isten számon kéri rajtuk, és inti őket, és nagyon határozott eligazítást kapnak. Tehát ilyenek voltak az életemben. azt mondhatom, és aztán az volt a sajátos, hogy amikor Isten megerősítette bennem egész, hogy itt kell maradni, akkor utána egyszer mindenkorra kizártak. De ez már nem volt egyáltalán kérdés az én maradásomat tekintve. Én tudtam, hogy én kizárva is itt vagyok. Tudtam, hogy ebben a szolgálatban kell lennem valamilyen formában. Csak úgy folytatódtak a dolgok, hogy akkor diploma is elveszett hirtelenjében, az ösztöndíj is elveszett hirtelenjében, a szabadságbeli mozgás is el volt, amiben tartóztatva, és akkor hát közben pedig belülről nagy békesség volt bennem, és tudtam, hogy a helyemen vagyok, akkor is, hogyha ez most kicsit furcsa vagy különös.
A Debreceni Református Kollégium baráti köre a közelmúltban tartotta hagyományos találkozóját. Az eseményen Szabó Dánielt, egy 90 éves öreg diákot köszöntöttek, akinek átadták a Szent Cédíjat. Szabó Dániellel beszélgettünk az elmúlt percekben.